Ez a Híradó szombaton este, Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! A 65 év alatti bírák egy része újra dolgozhat, ha az országgyűlés elfogadja a törvénymódosító javaslatot. 8-an meghaltak Kovászna megyében, amikor nekiütközött egy vonat egy traktor pótkocsijának. A készenléti rendőrség elfogott egy 16 éves fiút, majd 4 társát, akiket hacker támadással gyanúsítanak. Tele volt a Millenáris, ahol a közmédia napja alkalmából a kulisszák mögé is be lehetett kukkantani. Évesen mehetnek nyugdíjba a bírák, viszont nyugdíj mellett nem dolgozhatnak. Ez szerepel abban a törvénymódosító javaslatban, amelyet a közigazgatási miniszter tegnap nyújtott be az országgyűlésnek. A bírák nyugdíjkorhatárának változása miatt az alaptörvényt is módosítani kell. A parlament még tavaly döntött úgy, hogy a bírákat 62 éves korukban nyugdíjazni kell. Ezt a szabályozást az alkotmánybíróság a nyáron megsemmisítette.
Az alaptörvény második módosításának részleteit magyarázza az igazságügyért felelős államtitkár. Répási Róbert azt mondta, ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a 65 év alatti bírák egy része újra dolgozhat.
A most nyugdíjazott bírók, akik pert indítottak a bírói jogviszonyok visszaállításáért, őket a köztársaság elnök kinevezi, és rájuk nézve január 1-től a 65. életéve a korhatár, illetve a 65 évesnél idősebb bírókra még további egy év türelmi idő a lehetőség.
Ez azt jelenti, hogy bár az alaptörvény módosítás 2013. január 1-én lépne hatályba, a 65 évnél idősebb bírók még egy évig hivatalban maradhatnának. Az új 65 éves korhatár a bírókon túl az ügyészekre, közjegyzőkre és a bírósági végrehajtókra is kiterjedne majd. Azonban néhány kivételtől eltekintve a jövőben nem láthat el bírósági vezetői tisztséget a 62 évnél idősebb bíró. A javaslat szerint megszűnik az a lehetőség is, hogy a bírók egyidejűleg kapjanak nyugdíjat és fizetést.
Alkotmányellenes.
A korábbi törvény a bírókat az eddigi 70 helyett 62 éves korban nyugdíjba küldte, de ennek vitatott rendelkezéseit az Alkotmánybíróság júliusban megsemmisítette. Az ügyben az Európai Bizottság pedig kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az új alkotmánymódosítási javaslatról még ősszel dönthet az országgyűlés.
2008-ban egy rossz IMF megállapodás született, most a kormány egy jó megállapodáson dolgozik, mondta Orbán Viktor a 11. köccsei találkozón. A miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a rendezvényen főként Magyarország pénzügyi-gazdasági helyzetéről és az IMF tárgyalásokról volt szó. Havasi Bertalan beszámolója szerint Orbán Viktor a zárt körű rendezvényen kijelentette, az ország stabilan áll a lábán, az IMF megállapodásra csak biztonsági garanciaként kell tekinteni. A kormány pedig örül annak, hogy ezt már az EU is így látja. Az IMF ugyanolyan megszorító elvárásokat támaszt most, mint 2008-ban az MSZP kormánnyal szemben. A mostani kormány politikája viszont nem megszorításokon alapul, így más alapon kell megállapodni.
A 2008-as rossz IMF megállapodás után most egy jó IMF megállapodást kell kötni. És a résztvevők is egyetértettek abban, hogy a jó IMF megállapodás érdekében most a magyar kormánynak egy saját megoldási javaslattal kell előállni.
A szocialista Burány Sándor szerint Orbán Viktor csak kitalált egy rémmesét a gonosz IMF-ről. Az MSZP országgyűlési képviselője szerint elképzelhető, hogy ezzel az a célja, hogy a kormány majdani megszorításai enyhébbnek tűnjenek. Az LMP közleményében azt írja, azok a megszorítások, amikről Orbán Viktor beszélt, csak az ő fejében léteznek, az IMF-re mutogat, miközben a kormány úgymond falnak viszi az országot. 3-4-szeresére nőjön az árfolyamgátat választó devizahitelesek száma, ezt szeretnék a kormánypártok. A bankszövetség vezetői is azt mondták korábban, hogy érdemes élni a lehetőséggel, hiszen a hiteleseknek ez a biztonságot nyújtja az árfolyam kockázattal szemben. Jelenleg 70 és 80 ezer között van azok száma, akik már szerződést kötöttek. Év végéig lehet jelentkezni.
A kezdeti kisebb érdeklődés után augusztusban megugrott az árfolyamgát szerződések száma. A múlt hónap eleje óta ugyanis már korlátozás nélkül befogadják az összes jelzálog fedezetű devizahiteles igényeit, a szabad felhasználású kölcsönnel rendelkezőkét is. Aki él ezzel a lehetőséggel, az a svájci frank alapú jelzálog hitelét 180, az euró alapút 250, a jen alapú kölcsönét pedig 2,5 forinton törlesztheti 2017. júniusáig. A fennmaradó rész egy gyűjtőszámlára kerül, amit csak később kell visszafizetni, úgy, hogy a kamatot átvállalják a bankok és az állam. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint augusztus végére 70 ezer magyar család döntött az árfolyamgát mellett. Rogán Antal a közös Fidesz-KDNP frakció ülés után pénteken azt mondta, háromszorosára, négyszeresére kellene emelni az igénylők számát.
Ennek az érdekében felkértük a kormányt arra, hogy egy részletes tájékoztatást ebben az ügyben indítson el. Próbáljuk meg elérni a magyar családok minél nagyobb számát, minél nagyobb többségét, és ösztönözzük őket arra, hogy éljenek az árfolyam rögzítés lehetőségével, ez ugyanis egyfajta biztosítás.
A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint, ahogy közeledik az igénylés határideje, december 31-e, úgy nő majd az ügyfelek száma is.
Azt is el kell mondani, hogy az év hátralévő részében bizonyára emelkedni fog ez a szám, úgy, ahogy az adóbevallásokat az utolsó pillanatban adjuk be, várhatóan ez lesz az árfolyam rögzítésnél is.
A frakció emellett arra is felkérte a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nemzeti eszközkezelő tevékenységét. A társaságnál most úgy számolnak, hogy a következő hetekben több száz bajba jutott devizahiteles ajánlja fel lakását megvételre, miután bővült a jogosultak köre.
Én már nem feltétel, hogy kényszerértékesítésre legyen jelölve az ingatlan. Nem feltétel az sem, hogy két családi pótlékra jogosító gyermeket neveljenek.
Az eszközkezelő által megvett ingatlanból nem kell kiköltöznie az egykori tulajdonosnak, de kedvezményes lakbért fizetnie kell.
Több ezres tömeg tüntetett Athénban a küszöben álló újabb megszorító intézkedések ellen. A jövő évtől esedékes 11 milliárd eurós kiadáscsökkentő csomagot még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A megszorításokra ismét a nemzetközi pénzügyi szervezetek nyomására van szükség. Különben nem kap mentőcsomagot és csődbe mehet Görögország. Nem áll tartva a portugál gazdagság sem, a miniszterelnök itt is újabb megszorításokat jelentett be.
Forró hétvégét ígérnek a szakszervezetek Görögországban, ahol a nyugdíjasokkal együtt ma több ezer fiatal is utcára vonult. Az országban 2010 óta gyakorlatilag folyamatosan nyírbálják a nyugdíjakat. Most a havi 1000 euró, azaz a körülbelül 280 ezer forint fölötti ellátások összege csökkenne jelentősen. Egyre rosszabbul élünk, mivel a nyugdíjam mellett nincs más jövedelmem, panaszkodik egy férfi, akinek két 20 éves lánya van, de egyikük sem dolgozik. A munkanélküliség a II. Világháború óta nem látott mértékű, 24,5%-os, a fiatalok több mint felének nincs állása. Görögországot 2010 óta a nemzetközi pénzügyi szervezetek tartják működésben. A támogatásért cserébe azonban újabb és újabb megszorítások szükségesek. Sajtóinformációk szerint javaslatként már az is felmerült, hogy vezessék be a 6 napos munkahetet. A folyamatos tiltakozások ellenére a görög kormány úgy tűnik ismét vállalja a népszerűtlen intézkedéseket, hogy hozzájusson a nemzetközi mentőcsomag újabb részletéhez, és így az euróövezet tagja maradhasson. Ha visszatérnénk a drachmához, azzal néhány hónap alatt többet veszítenénk, mint akár az elmúlt 1-2 évben, és ez Görögország halálát jelenteni, mondta a kormányfő, akinek a következő hetekben kell számot adnia a gazdasági reformokról, az Európai Unió, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap képviselőinek. Az úgynevezett trojka a portugál kormány kiadásait is aprólékosan vizsgálja. Pedro Passos Coelho miniszterelnök tegnap újabb megszorításokat jelentett be. Ezúttal a munkavállalói TB járulékot növelik 11-18%-ra, míg a munkáltatók kedvezményt kapnak. A miniszterelnök hadat üzent a dolgozóknak, véli egy szakszervezeti vezető, aki szerint a megszorítások miatt csökken a fogyasztás, és ez újabb munkahelyek megszűnéséhez vezet. A felmérések szerint a legtöbb portugál az állása elvesztésétől tart. Az Európai Unió országaiban júliusban összesen 25 millió munkanélkülit tartottak számon.
A német kormány megítélése szerint a magyar kormány jóhiszeműen járt el, amikor kiadta Azerbajdzsánnak az örmény katonatársa budapesti meggyilkolásáért életfogytiglanra ítélt Ramil Safarov azeri katonatisztet. A német külügyminisztérium állásfoglalását egy német civil szervezet közölte a honlapján. Közben felajánlotta segítségét a magyar-örmény diplomáciai feszültség csökkentésében az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Catherine Ashton Cipruson az uniós külügyminiszterek találkozójának helyszínén azt mondta, az EU megértéssel fogadta a magyar álláspontot az azeri baltás gyilkos kiadatásának ügyében. Martonyi János magyar külügyminiszter ugyanitt azt mondta, Magyarország 8 éven át éppen azért nem teljesítette az azeri kérést, mert Baku nem kívánt írásos garanciát adni arra, hogy végrehajtja az ítéletet. Miután ez megtörtént, a magyar kormány a nemzetközi jog és a hasonló esetekben eddig folytatott gyakorlat alapján járt el, tette hozzá Martonyi János. Több európai országban is örmények tüntettek a magyar nagykövetségek előtt. Bernben, Berlinben és Prágában is amiatt tiltakoztak, hogy Magyarország kiadta Bakunak az azeri baltás gyilkost. Közben az Origo internetes portál arról ír, hogy Örményország 2001-ben hősként ünnepelt egy örmény robbantót, aki 8 embert ölt meg Franciaországban. Ott elítélték, az örmények pedig 17 év után elérték, hogy kiadják. Otthon lakást, munkát kapott, és az örmény miniszterelnök is ünnepélyes keretek között fogadta. A Jobbik a megélhetés, a közbiztonság és az egészségügy kérdéseit tartja a legfontosabbnak az őszi parlamenti ülésszakon, mondta el Vona Gábor a kétnapos frakció ülés után. Hozzátette, az embereknek ezekre van szükségük ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat. Ugyanakkor az állam ezeknek a kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget.
Ugye a 2014-es választás egy szociális választás lesz. Hát az embereket itt nem nagyon hiszem, hogy az ideológiai, eszmei különbségek vagy vélekedések fogják érdekelni, nem az, hogy ki tud számukra megélhetést, vagy a megélhetés reményét biztosítani, ki tud közbiztonságot garantálni, és ki tudja az egészségügyet rendbe tenni.
8 ember meghalt, 7 pedig súlyosan megsebesült a Kovászna megyei Kije közelében, amikor nekiütközött egy vonat egy traktor pótkocsijának. A rendőrség szerint a traktor 86 éves vezetője volt figyelmetlen, ő egyébként sértetlenül megúszta a balesetet. Az áldozatok valószínűleg mind magyar nemzetiségűek.
Meghalt a feleségem, meghalt a leányom.
Lőrinc Ferenc 40 éves feleségét és 18 éves lányát vesztette el a balesetben. Ők is azon az utánfutón ültek, amelynek délután nekiment a személyvonat. A roncsok több száz méteres körzetben szóródtak szét. Lőrinc Ferenc szerint a traktor sofőrje hibázhatott.
Nem nézett célja, keresztül jött a vasúton. Ő életben maradott, és meghaltak. Nézzenek, hány halottra szállt a széjjel. Fiatalok, 10 évesek, 20 évesek.
15-en utaztak a pótkocsin, napszámosként dolgoztak. Éppen az egyik földről vitték őket a másikra. 8-an meghaltak, de a többiek is kivétel nélkül mind megsérültek. Többen válságos állapotban vannak. Csak a traktor vezetője úszta meg sértetlenül a balesetet. A traktort egy 86 éves férfi vezette, az biztos, hogy alkoholt nem ivott, még vizsgáljuk, miért hajtott figyelmetlenül a sínekre, mondja a Kovászna megyei rendőrség szóvivője. A napszámosok többsége a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Kijén lakott.
A szárazság nem csak a mezőgazdaságban okoz milliárdos károkat, a nagy meleg miatt a folyók és a tavak vízállása csökken. A Bódva több mint 12 kilométer hosszú szakaszon kiszáradt. A Balaton vízszintje pedig annyira lecsökkent, hogy a part közelében biciklizni is lehet a tómederben.
Így nézett ki a Bódva 2 éve május elején. A Borsod megyei Szendrőnél átszakította a gátat, és a város mindkét végét elöntötte. És így néz ki most Szepsiben, Szlovákiában. A folyó mintegy 12 kilométeres szakaszon teljesen kiszáradt. A horgászok szerint katasztrofális a helyzet.
Még betelepítettünk ide nagyon szép pisztrangokat, szivárványos pisztrangot, sebes pisztrangot, aztán csukat, nem sokat, fehérhalat, szeméthalat, ami a csukának és a pisztrangnak eledel. Hát itt minden tönkre ment most.
Csónakok az iszabban, kerékpáros a part közeli kiszáradt tómederben, ez már a Balaton. A szárazság miatt annyira alacsony a víz, hogy több száz métert kell gyalogolni a tóban, hogy legalább bokáig érjen.
Szép is, meg valamennyire egy kicsit elijesztő is. Úgyhogy hát ez az élővilágon biztos meg fog látszani.
A helyiek szerint egyre több a katasztrófa turista.
2 hete egy mennyasszony, vőlegény, itt fotózkodtak. a háttér, a házak voltak, és akkor úgy, mint ahogy ott a kerékpáros is, itt autóval is bejönnek ide, csinálnak egy kört.
A balatonboglári önkormányzat hiába szeretne, nem tehet semmit, kotorni ugyanis nem szabad a területen.
Szigorúan természetvédelmi területen vagyunk, Natura 2000 védelem alatt áll a Balaton. Itt semmi teendőnk nincs, mint az, hogy várjuk a csapadékot, a csapadékos őszt, a telet és a tavaszt.
Vízügyi szakemberek szerint a Balaton vízpótlását sem lehet megoldani, mert a környező patakok vízszintje is lecsökkent. A tónál 2003-ban volt a legrosszabb a helyzet, akkor 23 cm volt a Balaton átlagos vízszintje, vagyis fele annyi, mint most.
Még felbecsülni sem tudják a tegnapi Békés megyei bozott tűz által okozott kárt. Geszt mellett 120 hektáron pusztítottak a lángok, a Körösmaros Nemzeti Park egy részén is leégett a növényzet, és elpusztultak a kisebb állatok. Reggelre végeztek az oltással, de a tűz bármikor újra belobbanhat a szél miatt.
Ezek a felvételek péntek este készültek. A kiszáradt halastónál nádas, bozótos, fa és száraz fű is égett 120 hektáron, vagyis nagyobb területen, mint Budapesten a Margit-sziget.
A terület nehezen volt megközelíthető, éppen ezért a tűzoltók kézi szerszámokkal, illetve amennyire lehetséges volt, vízzel oltottak.
Órákig tartott, mire a lángok terjedését meg tudták állítani. A tűzoltóknak erdészek, a geszti önkormányzat dolgozói és önkéntesek is segítettek.
Bevízmunkások is segítettek. Este is volt a munka, ki volt a váltásban, most jelen pillanatban is kim vagyunk váltásban. Tudottok is kim vannak, most oltott, most jelen pillanatban megvan a tűz nagyjából akadályozva.
A tűz azonban bármikor újra belobbanhat, hiszen feltámadt a szél a környéken. A lángok este a Körösmaros Nemzeti Park területére is átterjedtek. Azt mondják, a madarak el tudtak repülni, de a kisebb állatok egy része elpusztult, és a növényzet is súlyosan károsodott. Ennek mértékét még megbecsülni sem tudják. Most esőben reménykednek.
Amennyiben ez nem következik be, akkor az igazgatóság megpróbál mindenféleképpen mesterséges úton vizet a területre juttatni, ami hamarosan föl fogja gyorsítani a terület rehabilitációját.
Még keresik, hogy mi okozta a tüzet, a vizsgálat hetekig is eltarthat.
Legalább 80-an meghaltak, több mint 700-an megsérültek két dél-kínai tartományban, ahol egy óra alatt két földrengés is pusztított tegnap. Az 5,7-es erősségű földmozgásokat azóta 68 utórengés követte. A sűrűn lakott környékről már több mint 100 000 embert kellett kiköltöztetni. 24 falu vált a földdel egyenlővé. Sok helyen megszűnt az áramellátás. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma valószínűleg tovább növekszik, mivel több települést a mentő alakulatok még meg sem tudtak közelíteni. A kunok 770 évvel ezelőtti betelepítésének évfordulójára emlékeztek az idén másodszor megrendezett Kun világtalálkozón Karcagon. Az idei találkozó célja a Kun identitástudat és hagyományok megőrzése, illetve ápolása volt. Hazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, ez a Kun összefogás ünnepe, a kunok történelme pedig a közösségek hagyományőrzésén keresztül az identitáshoz való ragaszkodáson alapul. Magyarországon minden harmadik felnőtt végez valamilyen önkéntes munkát a közjó érdekében. A leggyakrabban az oktatásban, a kultúrában, szociális területen és az egészségügyben segítenek szívesen a rászorulóknak. Az önkéntes központ alapítvány most egy kampánnyal is népszerűsíti az önkéntességet. Ennek első lépéseként kifestettek egy falat Budapesten, hogy felhívják a figyelmet az általuk végzett munkára.
Mészáros Péter egyetemista. Szabad idejében önkéntesként dolgozik, ingyen. Legutóbb például egy budapesti kórházban segítette a beteg gyerekek ápolását. Azt mondja, jó érzés segíteni másokon.
Nagyon inspirálja az embereket, főleg a közösség, az együttlét. Jót teszünk, fejlődjük valamire a emberek figyelmét, hogy jót tenni, és hogy ők is tegyék ezt.
Magyarországon az elmúlt évtizedben kapott nagyobb figyelmet az önkéntes munkavégzés. Azok, akik már kipróbálták, azt szeretnék, ha még többen csatlakoznának. Ezért indítottak most kampányt.
Magyarországon az önkéntességre való hajlandóság folyamatosan nő, abban bízunk, és ez a fal fölött ezt az üzenetet is szeretné vinni, hogy reményeink szerint nem csak a magánszemélyeknek a bekapcsolódási kedve, hanem a fogadó szervezeteknek a nyitottsága és a fogadó intézményeknek a befogadó képessége is folyamatosan nőni fog.
A nyár elején a közmédia is részt vett a Teszed akció szervezésében, amelyben százezrek gyűjtötték önkéntesen a szemetet. Nyáron az Erzsébet táborokban is több száz önkéntes egyetemista és pedagógus irányította a programokat. Az új köznevelési törvény pedig már előírja, hogy csak az kaphat érettségit, aki a középiskola ideje alatt önkéntes munkát is vállal.
Rendőri és alvilági körökből is bővülhet a gyanúsítottak köre a V. László és társai elleni nyomozásban. Fazekas Géza, a központi nyomozó főügyészség szóvivője az estében azt mondta, olyan súlyú bűncselekmény sorozatról van szó, amely mélyen érinti a rendőrséget. A gyanú szerint V. László vezető beosztású rendőröknek fizetett azért, hogy a rendőrség ne ellenőrizze az általa működtetett szórakozóhelyeket. Az ügynek eddig 6 gyanúsítottja van, közülük 4-en rendőrök. Elrendelte Magyar Róbert kiadatását a spanyol bíróság. A férfi a két ország közötti kiadatási eljárás alapján hozhatják Magyarországra, közölte az ORFK. A fekete sereg szökésben lévő vezetőjét augusztus végén fogták el Spanyolországban. Magyar Róbert 2,5 éve házi őrizetből szökött el. Később távollétében életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. A vád szerint ő volt az úgynevezett fekete sereg vezetője, és ő adott megbízást az alvilág egyik ismert alakjának, Ragyás Tóninak a megölésére is. Megtalálták az Anonymous Hacker csoport magyarországi tagjait. A szervezetet egy 16 éves dunaújvárosi fiú irányította, őt a készenléti rendőrség fogta el. Őt és 4 társát azzal gyanúsítják, hogy úgynevezett túlterheléses támadást indítottak egy weboldal ellen, amelyet ezzel megbénítottak. Azt még vizsgálják, hogy ők törték-e fel márciusban az Alkotmánybíróság honlapját, és írtak bele az alaptörvénybe. Akár 2 év börtönt is kaphatnak.
Ezek a 16 éves dunaújvárosi fiú számítógépei, és itt a maszk, ami az Anonymous hackereinek jelképe. A nemzetközi csoport számítógépes akciókat hajt végre világszerte, például túlterheléses támadásokat. Az Anonymous rövid időre a New Yorki tőzsde honlapját is elérhetetlenné tette. Augusztusban ezzel a módszerrel bénítottak meg egy magyarországi honlapot.
Úgy tudnak sikeresek lenni ezek a túlterheléses támadások, hogyha egy valamilyen botnetet használnak a támadók, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ezer számítógép hálózatba kötve egyidejű támadása, az egyidejű hozzáférés se megbénítja az adott oldalnak a látogatottságát.
A magyarországi túlterheléses hacker támadást azonban nem ezren, csupán 5-en hajtották végre az ország 5 távoli pontjáról. Az elkövetők a rendőrségi kihallgatáson találkoztak először személyesen. Hetsznek nevezték az akciójukat, amiért akár 2 év börtönt is kaphatnak.
Nem feltétlenül voltak tisztában azzal, most szembesültek a gyanúsított kihallgatás során, hogy ez szabadságvesztéssel is büntetendő, de ez természetesen nem mentesíti őket a jogkövetkezmények alól. Úgy gondolom, hogy ez a publicitás is ráirányítja a figyelmet, hogy ez egy drága mulatság.
A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a most lebukott 5 fiatalnak köze lehet-e az Alkotmánybíróság honlapja elleni akcióhoz. Magyar Anonymous aktivisták márciusban feltörték az AB honlapját, és módosításokat írtak az alaptörvénybe.
Svájci és olasz rendőrök is segítenek a francia Alpokban lemészárolt brit család gyilkosainak felkutatásában. Az áldozatok dél-angliai otthonát és annak környékét alaposan átvizsgálják. A nyomozásban 4 francia rendőr is részt vesz. Kihallgatják a meggyilkolt család valamennyi rokonát, beleértve a családfő testvérét, akivel a férfi állítólag vagyoni vitában állt. A helyszínen 25 tölténhüvelyt találtak. Az áldozatok mindegyikét több lövéssel ölték meg. A súlyosan sérült 7 éves kislányt még mindig mesterséges kómában tartják egy francia kórházban. Sértetlen 4 éves kisuga már találkozhatott a rokonaival. Vége a selejtezőknek, kezdődhetnek a döntők. Gödöllőn tartották a Fölszállott a páva népzenei és néptánc vetélkedő utolsó selejtezőjét. Több mint 2000-ből 48 versenyző jutott tovább. A döntőket a Duna Televízió közvetíti majd.
Kulik Júli Anna gyerekkora óta énekel. Azért jött el a versenyre, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a népi kultúra szépségeire.
Próbálkoztam sok más műfajjal is. Azok között is van, ami szerintem nagyon jó és nagyon szép, és lehet jól csinálni. De a népzene az még ad egy olyan plusz érzelmi töltetet az embernek, ami szerintem más zene nem tud.
A teljesítményt az is befolyásolja, ki milyen versenyző alkat.
Színpadon gondoltam meg, hogy kettőt énekelek, de ha ez hirtelen döntésnek nem biztos, hogy jó lett a vége, de meglátjuk, hogy milyen lesz.
Magyarországi és határon túli városban rendezték a Fölszállott a páva vetélkedő sorozat selejtezőit. Négy kategóriában több mint 2000-en jelentkeztek, közülük a legjobbak jutnak az elődöntőkbe. Az egyik zsűritag szerint igazi őstehetségekkel is találkoztak. Hagócs Gergely néprajzkutató azt mondja, a verseny üzenete, hogy a népdalra is szükség van.
Megerősíti a magyarokat abban, hogy gyerekek, a mi kultúránk, a ti kultúrátok, az van olyan érték, mint bárki másnak, idegen népeknek, távoli országoknak a kultúrája. És az, amit a nagyapáinktól örökültünk, az van olyan érték, mint amit tegnap előtt talált ki valahol valaki egy szintetizátor mellett.
A selejtezőkről készült összefoglalót októberben mutatja be a Duna Televízió, novembertől pedig élőben közvetíti a döntőket.
Csordultig telt a millenáris a közmédia napján. Az érdeklődők számos programból válogathattak. A kisebbek legendás mesefigurákkal találkozhattak, és vetélkedőkön vehettek részt. A rádió és televízió történeti kiállításon bárki beleshetett a kulisszák mögé, csak úgy, mint a Kossuth Rádió élőadásain. Nem csak a közmédia műsorvezetőivel, hanem olimpikonokkal, színészekkel és zenészekkel is lehetett találkozni a millenárison.
Míg alig kezdődtek el a programok, már is rengetegen voltak a millenárison.
Nagyon tetszik, bár most jöttünk, de annyi minden van, hogy még nem is tudunk választani.
A közmédia napján a délelőtt elsősorban a gyerekeké volt. Életnagyságban láthatták Süsüt a sárkányt, a TV Macinak pedig még a szobájába is benézhettek.
Nem is tudtam, hogy van asztala, mert azt ugye nem szoktam látni.
Kiköltözött a millenárisra a televízió jelmeztára is.
Oké, figyelj! Szuper!
A vállalkozó kedvűek pedig fényképezőgép elé állhattak, hogy bekerüljenek a közmédia arcai közé. A millenárison mutatkozott be az M1 új műsora, a Családbarát magazin is.
Voltan tegye fel a kezét és kérdezzen olimpikonjainktól.
A sportműsorok standjánál olimpikonokkal és sportriporterekkel találkozhattak, beszélgethettek az érdeklődők. A bátrabbak pedig hírolvasóként is kipróbálhatták magukat.
Risto Vivaro pályát neveztek el a debreceni sportuszodában.
Nagyon szeretem, nagyon aranyos,
de a nap házigazdái Détót Kriszta és Gundel Takács Gábor, ha éppen nem műsort vezettek, a nézőkkel beszélgettek.
Teljesen más, mint stúdióban ülni és egy kamerán keresztül kommunikálni velük, de éppen erről szól ez a mai nap, hogy egymás szemébe nézhessünk.
Igen, amikor televíziós műsort csinálunk, akkor azért nem érzékeljük azt, hogy ez most hány százezer vagy hány millió ember nézi. Amikor viszont itt vagyunk, akkor közvetlenek a visszajelzések, közvetlenek a gesztusok, szóval azért ez egy jó élmény.
A nézők és a hallgatók ezután bármikor elmondhatják személyesen a véleményüket a műsorokról. Az MTVA vezérigazgatója ugyanis bejelentette, hogy közönségszolgálati iroda nyílik a budapesti Nagymező utcában. Böröc István erről a Kossuth Rádió nyitott stúdiójában élőadásban beszélt. A hallgatók itt is betekinthettek a kulisszák mögé.
Kicsit misztikus, tehát az ember még nem látja, hogyan készül, másképp képzeli.
Érdekességeket tartogatott a rádió és televízió történeti kiállítás is.
Csapkodja a szél! Kérem, ennyi kellett ahhoz, hogy a rádiójáték ne csak egy sima stúdióba játszódjon.
A szél és esőgépet bárki kipróbálhatta, de akár egy évtizedekkel ezelőtt használt kamera mögé is beállhatott. Késő délután a Fábrik Show szórakoztatta a nézőket, és a Magyarország szeretlek vetélkedőt is élőben látni lehetett. Itt a híradó műsorvetetői is játszottak. Este pedig az MR2 Symphonic Life 2.0 zárja a közmédia napját.
A millenárison már zajlik az MR2 Symphonic Live 2.0 koncert, egészen este 10-ig lehet nézni. A híradó után pedig sporthírek következnek, aztán időjárás jelentés, utána pedig retro kabaré következik. Jó szórakozást kívánok, viszontlátás!
Egy nagyszerű kamarra muzsikával lesz
részünk. Már alig várom, hogy produkálhassam magam.
Nem! Ezt hagyja ki!
Szintén zenész. Stimmeljünk össze! Stimmeljenek emberek! Kaphatnék egy át!
Retro kabaré.
Itt kell belépned, érted?
Ma este az M1-en.
Ilyet még életemben nem láttam.
Ez van!
A 14. nyári paralimpiai játékok Londonból. Összefoglaló. Vasárnap 12 óra 5 perckor az M1-en. Forró őszre számítunk. Nagyot változott a világ, de milyen irányba? A ciklus finiséhez érkeztünk, a kormánynak kézzelfogható eredményekre, az ellenzéknek komolyan vehető alternatívákra van szükségük. Ki merre indul, kormány és ellenzék a közvéleménykutatások tükrében? Ez lesz a lényeg vasárnap.